Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Úrvacsorai Isten tiszteletünkön legelőször is én emlékezésre hívnálak benneteket, mert az úrvacsorai Isten tiszteletnek is most ez lesz a témája, mégpedig emlékezésre olyan tekintetben, hogy hogyan emlékszünk vissza a mi keresztségünkre. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert ugye a szövetségkötés megerősítésének tartjuk az úrvacsorát, és ez egy olyan alkalom, amire nyugodtan lehet mondani, tehát a keresztségünkre, hogy ez az életünk fordulópontja. Ugye? Tehát jó esetben mindenképpen. Tehát nem azt az életet éljük már, amit a keresztségünk előtt. Keresztségünk után az egy új élet, az egy újjászületett, az egy újjáteremtett élet. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy például a kettő közötti párhuzamokat, ezt gondoljuk végig. Mi a párhuzam a keresztség meg az úrvacsora között? Mi az, amire azt lehet mondani, hogy tényleg ez egy jól megragadható dolog, és hogy nem intézhetjük el pusztán ennyivel, hogy a szövetségkötés megerősítése. Mert persze az Úrnak halálát hirdessétek mindenkor, amikor ugye úrvacsorát vesztek, ahogy a felszólítás is mondja. Persze, ez az, ami összeköti a két dolgot, a két eseményt. Jézus Krisztus kereszthalála. Miért köti össze ezt a két eseményt? Tehát ha belegondolunk a keresztségre, hogy ugye mi késztetett bennünket arra, hogy megkeresztelkedjünk. Egészen bizonyos, hogyha mondjuk ezt mindannyian elmondanánk, hogy tényleg mi késztetett bennünket erre a döntésre, akkor nem emberi véleményeket említenénk. Ugye? Tehát nem azért keresztelkedtünk meg, mert valaki azt mondta. Hanem azért, mert az Isten maga hívott bennünket. Hát az egy csoda, hogy a kereszt mi mindent képes elérni az ember életében. És azért érdekes ez, hogyha belegondol az ember ebbe, hogy igen, a keresztségre is Jézus Krisztus keresztáldozata késztetett. De mi késztet bennünket az úrvacsorára? Miért jövünk ide el, és veszünk úrvacsorát negyedévről negyedévre? Azt gondolom, hogy ott is teljesen egyértelmű a válasz, vagy legalábbis nem szabad, hogy olyan válasz szülessen, hogy azért, mert így szoktuk, azért, mert negyedévente úrvacsora van, és ezen részt veszünk. Nem. Mi az, ami az úrvacsorára késztet bennünket, a lelkünkben késztet? És azt gondolom, hogy erre is ez a válasz, hogy igen, ez nem más, mint Jézus Krisztus keresztáldozata. Hát vonz bennünket, nem? Tehát ő az, aki miatt mi itt vagyunk, nem más. Tehát nem azért, mert ugye szólt valaki nekünk, hogy figyelj, most úrvacsora lesz, és akkor gyere el. Semmi ilyesmi. Tehát elképzelhető egyébként, hogy az embernek is van szerepe, de a végső késztetés az Istené. A végső motiváció, hogy igen, szeretném megtenni, szeretném a szövetségemet megerősíteni, hát ez az Istentől jön, ez nem embertől jön. És ez a csoda ebben, és ez a nagyon-nagyon szép. Na most ez azért érdekes, ugye Jézus Krisztus keresztjébe, ha belegondolunk, mert miért, tegyük fel a kérdést, miért késztet ez bennünket ilyen döntésekre, hogy keresztelkedjünk meg aztán vegyünk úrvacsorát. Hát azért, mert olyan mértékű szeretet árad a keresztből, hogy ez lefegyverez bennünket, nem? Tehát ez elnémít. Tehát ha addig a bűn útján akartunk járni, mert azért van ilyen, ismerjük el, tehát ugye állandóan csábít az ördög, de mi nekünk nem erre kell figyelni, hanem arra, hogy valami olyan hatalom, olyan szeretet árad a keresztből, ami aztán arra késztet bennünket, hogy ne tegyünk ellene, ne mondjunk ellene semmit, hanem emeljük fel a kezünket, és mondjuk azt, hogy igen, Uram, a tiéd vagyok, mert nincs értelme másnak. Mi más lenne az értelme az életemnek? Nézzünk meg egy olyan igeszakaszt, ami egyébként gyakorlatilag egy az egyben a keresztségről szól. Keresztséggel kapcsolatban szoktuk idézni. Sőt, azt lehetne mondani, hogy a keresztséggel kapcsolatban talán a legfontosabb, leghosszabb igeszakasz. Ezt rögzítsük magunkban, hogy ez hol található a római levélben, a római levél 6. fejezetében. Római levél 6. fejezetének első 4 verse, és aztán majd olvasom tovább az 5-től a 11. versig is az igét. De nézzük először az első 4 versét. Ez az a szakasz, ami mondom, talán a leg, leghatározottabban, leginkább egyértelműen szól a keresztségről. Tehát kifejezetten jó, hogyha erre visszaemlékezünk. Bármikor, amikor a keresztség szóba kerül, akár másokkal való beszélgetésben, mindig ide érdemes kifuttatni a gondolatokat, mindig érdemes innen venni a gondolatokat, hogy ez a Róma 6, ez legyen ott a mi szívünkben, lelkünkben. Következőképpen olvasom tehát a Római Levél 6. fejezetének első 4 versét. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen. Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Azt mondja tehát ez az ige szakasz, hogy amikor mi megkeresztelkedünk, akkor ugye Jézus Krisztus kereszt halálára emlékezünk. Azért, mert egy pillanatra a halál fogjai leszünk, de csak egy pillanatra. Hát Jézus Krisztus nem egy pillanatra lett a halál fogja. Jézus Krisztus 3 napon keresztül volt a sír fogja, a halál fogja, és ugye 3. napra támadt föl. Azért különleges ez, mert hogyha belegondol az ember, akkor tulajdonképpen ő ezt az utat kitaposta előttünk, nekünk csak rá kell lépni erre az útra. Tehát nem valami új útra akar bennünket vezetni, ilyen értelemben az Isten, hogy valami vadonatújat hozok. Nem, hát ez a Jézus Krisztus előttünk járt ezen az úton. És van itt egy nagyon érdekes kifejezés ebben az ige szakaszban, azt mondja, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg, és azt mondja a 4. vers, hogy eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Ővele együtt. Ez azért nagyon szép, mert Jézus Krisztus nem csak példát mutat. Nem csak azt mondja, hogy igen, meghaltam érted, és te kövess engem. Hát ugye ezt is mondja nyilván. De ennél többet mond az ige szakasz. Azt mondja, hogy amikor te bemész a hullámsírba, amikor te megkeresztelkedsz, akkor velem együtt történik ez. Hát nem gyönyörű ez a kifejezés? Azt mondja, eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Nem egyedül vagyok ott. Másoknak lehet, hogy úgy tűnik, igaz? Tehát amikor megkeresztelkedünk, hogy belépek a medencébe, ott vagyok a lelkész előtt, egyedül történik a keresztség. Hát nem, nem. Azt mondja, ővele együtt eltemettettünk a keresztség által a halálba. Ez azért nagyon szép, mert ugye érzékelteti azt, hogy Jézus Krisztus segíteni szeretne. Ott akar lenni minden egyes mozzanatnál, lépésnél, ott akar lenni az életünk fordulópontjainál, döntéseknél, de itt aztán különösen a keresztségnél. Nem? Tehát ez egy csodálatos dolog. Na de ha már azt mondtuk, hogy fordulópont. Most egy úrvacsora miért ne lehetne fordulópont? Nem? Tehát addig olyan volt az életünk, de azért, ha az elmúlt 4 évre visszatekintünk, azért azt lehet mondani, hogy igen, voltak benne hibák, voltak benne bukások, akkor viszont azt mondjuk, hogy itt húzunk egy határt, és innentől kezdve új szakasz következik. Ha Krisztus segített a keresztségnél, már pedig segített, mindannyian el tudjuk mondani, igaz, akik megkeresztelkedtünk. Tehát nem úgy volt ez a keresztség, hogy hát csak úgy zajlottak az események, áttanultuk a kátét, aztán eljött a keresztség, aztán ment tovább az életünk. Nem. Minden lépésnél segített az Isten. Na most, ha a szövetségkötésig elkísért, akkor a szövetségkötés után is szeretne kísérni, a szövetségkötés megerősítésénél is ott szeretne lenni, és ugye ez azért nagyon-nagyon szép dolog, mert ezek szerint akkor mi nem vagyunk egyedül, soha nem hagy minket egyedül, soha nem akar egyedül hagyni. És még itt nincs vége. Mert ugye azt mondtuk, hogy a hullámsírban az a pillanat, amikor ott voltunk a keresztelő medencében. De azt mondja a 4. vers, hogy eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Azért nagyon szép ez, mert ugye egységként beszél az egészről. Itt az úrvacsoránál is elképzelhető, hogy a gondolataink addig terjednek, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, és ezért hálám kifejezéseként a szövetségemet megerősítem vele, és koncentrálok arra, nagyon figyelek arra, hogy a kereszt mit üzen, mit ad nekem. Ez önmagában nagyon helyes és nagyon jó dolog egyébként. De a kereszttel nincsen vége ennek a történetnek. Mert igen, ott van Jézus Krisztus kereszt áldozata, ott van az, hogy ő mit tett értünk, ott van az, hogy ő kilehelte a lelkét, és azt mondja a kereszten, hogy elvégeztetett. És aztán ott van a 3 napnyi csendesség a sírban. De itt nincs vége. Ott van a feltámadás, ami a 4. versben megjelenik, ott van az a gondolat, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Tehát nem csak addig tart a történet, hogy van a kereszt, hanem keresztségről, vagy kereszt halálról és feltámadásról mindig együtt kell beszélni. Ott van a keresztség is. Miért nincs vége ennek a történetnek valami olyan módon, vagy ennek a jelképnek, hogy igen, ott vagyok a keresztelő medencében, és meghalok annak a bűnös énemnek, aki én addig voltam. Nem, aztán föltámaszt, és új életre segít. Ahogyan Jézus Krisztust is az Atya feltámasztotta. Ez egy csoda egyébként, annál is inkább csoda, mert ez valami különleges módon kettejük együtt munkálkodása révén valósult meg. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja Jézus Krisztus. Teljesen igaz. Van hatalmam letenni az én életemet, és van hatalmam felvenni azt. Egyértelmű. De mégis azt a bizonyos kezdő lökést az Atya adta meg Krisztusnak. És aztán ő az, aki visszaveszi az életét, de a kettő mégiscsak összhangban van. Mind a kettőről beszél az írás. Nagyon-nagyon érdekes egyébként. Na most nagyon fontos tehát, hogy az ember soha ne válassza el a kereszthalált a feltámadásról. Mindig együtt, párban kell, hogy járjanak. Na most a keresztségnél, ha visszagondolunk a keresztségi Isten tiszteletünkre, az is olyan különleges, hogy minden esetben ott van a segítés motivuma. Mert ugye azt mondtuk, hogy Jézus Krisztus segít bennünket. Ahhoz, hogy megkeresztelkedjünk, és ahhoz, hogy úrvacsorát vegyünk. A keresztség esetében hogyan figyelhető ez meg, ez a bizonyos segítés? Mert ugye persze külső szemlélő számára én vagyok ott, aki megkeresztelkedem. De tisztáztuk azt, hogy ott van Jézus Krisztus is. Miért is kell a keresztségi diakónus a keresztségnél? Miért nem mehetek én be egyedül a vízbe? Bemehetnék egyedül is, nem? Jó, hát kicsit bizonytalan az ember lépte, ugyanabban a szép fehér ruhában, ahogy ott a vízbe belelépünk a lépcsőkön. Na de miért? Pontosan azért, mert én segítségre szorulok. Meg te is, meg mindannyian. Miért kell a lelkész, aki a keresztelés mozzanatát elvégzi? Miért nem lehet az, hogy én lebukok a víz alá, aztán kiemelkedem? Nem? Hát az is ugyanúgy lenne, hogy akkor meghalok az énemnek, és aztán feltámadok. Hát pontosan azért, mert kell valaki, aki nekem segít. Ezzel helyezi ránk az Úr azt a gondolatot, hogy te nem önmagad erejéből kell, hogy ezt megcsináld. Tehát neked segítségre van szükséged, de ezt a segítséget meg is adom. Itt van az úrvacsora. Ha a lábmosásra gondolunk. Miért nem én magam mosom meg a saját lábaimat? Nem, meg lehetne azt is tenni, nem? Tehát lábmosását. Lehetne azt mondani, hogy igen, szükséges a lábmosás szertartása, de Jézus Krisztus nem véletlenül rendelte el azt, hogy a lábmosásnál nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. De aztán tovább is mehetünk. Szentjegyek kiosztása. Miért nem azt tesszük, hogy mindenki mondjuk ide szépen kijön, és magához veszi a kenyeret, magához veszi a poharat? Miért kell ehhez a lelkész? Azért, mert ott is ott van a segítés motívuma, hogy én kapom azt valakitől. Nem én veszem el, tehát az Isten, mintha alázatra intene bennünket, hogy ember, te ne képzelj sokat magadról. Te adományokat kapsz, te segítséget kapsz. És ezek a segítségek hihetetlenül fontosak az ember életében. Biztos, hogy láttatok már olyat, ugye, amikor két lelkész oszt úrvacsorát, és mind a ketten vesznek úrvacsorát. Mindig figyelnek arra, hogy egyik a másiktól kapja a kenyeret és a poharat. Nem én magam teszem ezt, hanem a másiktól kapom. Én is segítségre szorulok. A másik, akivel adott esetben együtt osztom az úrvacsorát, ő is segítségre szorul. Ezzel akarja az Isten a lelkünkre helyezni azt, hogy ember, óriási ajándékokat kapsz. És még egyszer mondom, ugye az életünk talán két legnagyobb eseményéről beszélünk. A keresztség esetében mindenképpen egyszeri esemény. Tehát olyan esemény, amire mindannyian emlékszünk és vissza tudunk emlékezni. Ott van az úrvacsora, ott van az úrvacsorai istentisztelet, ebből már több van, ugye ez is egyértelmű, de az is egyértelmű, hogy az Isten segíteni szeretne bennünket itt is, tehát a szövetségkötés megújításánál. Római levélből még a 6. fejezet hátralévő részeit is olvassuk föl, tehát ugye a 11. versig, mert ugye az 5. verset még nem olvastuk, olvasom tehát a 11-ig ezt a szakaszt. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyosan feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez azért különleges, mert ugye Krisztus esetében ezt tényleg egy az egyben el tudjuk mondani, hogy ez így igaz. Tehát Krisztus meghalt, ugye 9. vers, de feltámadott a halálból, és azt mondja, hogy többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Szerintem ezt senki nem vonja kétségbe. Egyértelmű Jézus Krisztus esetében, hogy igen, ez így van. De magunk esetében elképzelhető, hogy hát elkezdünk sóhajtózni. Hogy jó, hát ez Krisztusra igaz volt. Na de rám, hát azért a halál az valamiképpen mégiscsak uralkodik rajtam, nem? Pláne, hogyha az ember közeledik az élete végéhez, akkor még inkább átérzi ennek a súlyát. De erre nyugodtan lehet azt mondani, hogy nem. Hát az Isten nem erre az életre hívott bennünket, hogy most mi belenyugodjunk abba, hogy jó, hát az ember meghal. Hát az örök életre hívott bennünket. Az örök életre hívott bennünket, és ugye pont a 8. vers nyugtat meg minket, és ad új irányt az életünknek, azt mondja, hogy ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Emlékszel a keresztséget pillanatára? Ugye erről beszélt a 4. vers. Eltemettettünk azért ő vele együtt, a keresztség által a halálba. De nincs vége a történetnek, hanem azt mondja, hogy feltámasztatott ő vele együtt, szintén, és ebből bizony ez következik, hogy ha meghaltunk a Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tehát ember, te nem vagy egyedül. Nem kell azt mondanod, hogy hát igen, az az életrendje, hogy élünk és meghalunk, de hogy ez az életrendje. Tehát az az életrendje, hogy az örök életre eljusson mindenki. Emlékezzünk arra a csodálatos ígéretre, amit így mondott Jézus a János evangélium a 6. fejezetében, hogy aki eszi az én kenyeremet, vagy eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és ezt jelen időben mondja. Nem mondja azt, hogy örök élete lesz, hanem azt mondja, hogy örök élete van. A görög szöveg is egyértelmű. Nem lehet másképp fordítani, nem érdemes, nem szabad másképp fordítani. Tehát magyarán az örök élet most a miénk. Most a miénk lehet. Hogyha az ember ugye hittel veszi az úrvacsorát, hogyha az ember alázattal veszi az úrvacsorát, és azt mondja, hogy nekem szükségem van erre a segítésre. Szükségem volt arra, hogy megkeresztelkedjek, de az se az én érdemem volt, és szükségem van arra, hogy úrvacsorát vegyek. Ez se az én érdemem. Persze az én döntésem az, hogy itt vagyok, hogy szeretném magamhoz venni a szent jegyeket, hogy szeretnék a lábmosásban részesedni. De akkor is ki az, aki ide elhozott? Ki az, aki ide elvezetett? Ki az, akitől én kapom? És folyamatosan ott van az Isten. folyamatosan ott van az isteni segítés, folyamatosan ott van az, hogy nem hagy bennünket egyedül. De mi következik ezután? Mert ugye koncentrálunk az úrvacsora pillanatára, koncentrálunk arra, figyelünk arra, hogy mi történik a lábmosásnál, mi történik a szent jegyek magunkhoz vételénél. Rendben van. Na de utána mi következik? És ez azért nagyon fontos, mert ugye a 11. vers mutat irányt ilyen tekintetben. Azt mondja, hogy ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Éltek az Istennek. Tehát egy olyan életszakasz kezdődik el, amit nem a bűn kell, hogy uraljon, nem a rossz szokásaim kell, hogy uraljanak, hanem ennek az erejével, jelképesen értem persze, de ennek a kenyérnek az erejével, ennek a musnak az erejével. Én olyan életszakaszba léptem, én olyan életútra léptem, ami az Isten útja, és nem másé. Persze az enyém is, nyilvánvaló módon, na de mégiscsak az Isten vezetett el ide. Tehát megint csak alázatra int engem, hogy ember, te az én utamon jársz. Ezt nem te találtad ki, nem te gondoltad ezt ki magadnak, hanem én ráhelyezlek erre az útra. És ez egyébként hatalmas dolog, és hihetetlen biztonságot adhat az ember életében, hogyha az ember tud hittel kapaszkodni ebbe. És az embernek el kell határoznia ilyenkor, hogy igen, nem a bűn szolgája akarok lenni ezután. Hát mi dolgom a bűnnel? Miért uralkodna az ér rajtam? Miért adnám be a derekamat és mondanám azt, hogy igen, ha az ördög 100-szor legyőzött, akkor 101-szerre is le fog győzni? Hát nem. Nem, mert van nekem egy olyan segítségem, egy olyan szövetséges társam, akinek az ereje mindenre elegendő. Hát most miért akarnék én a bűn útján járni? Nem. Itt húzunk egy vonalat, és azt mondjuk, hogy igen, új szakasz kezdődik. Nyugodtan használjuk ezt a kifejezést, hogy fordulópont. Életünk legnagyobb és legfontosabb döntése a keresztség. És ennek a legnagyobb és legfontosabb döntésnek a megerősítése az úrvacsora, visszaemlékezve arra, hogy tényleg mi is történt a keresztségkor. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ember erre így tekintsen. De persze fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy de mi lesz? Mi lesz, ha jönnek a nehézségek? Mi lesz, ha jönnek a próbák? Mert ilyen értelemben most védettségben vagyunk ebben a pillanatban. Tehát ez egy különleges pillanat, egy úrvacsorai istentisztelet, de később. Később mi lesz? És erre nyugodtan lehet azt mondani, hogy Pál apostol szavai itt is iránymutatóak, hát persze sok mindent lehetne idézni itt bátorításként, de ha csak egyet lapozunk, a Római Levél 8. fejezetéhez. A Római Levél 8. fejezetének a végén található a 38. 39. vers. Ahol Pál leírja azt, hogy igen, lehet, hogy az ember megrettenne, de akkor mibe kapaszkodjon? Ezt mondja a Róma 8.38-39-ben, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakaszthat minket az Istennek szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Szóval, ha jönnek ezek a bizonyos nehézségek, megpróbák, akkor nincs más lehetőség, nincs más út, amin érdemes járni, mint újra feltekinteni a keresztre. És azt mondja Pál, hogy ettől semmi nem szakaszthat el. Tehát ember, te ne add föl a küzdelmet, te ne mondd azt, hogy hát a sátán milyen erős, meg az én rossz szokásaim, meg hát már lemondok magamról, stb. Nem. Az Isten szerelmétől semmi nem szakaszthat el. És akkor itt ezt szó szerint kell érteni, mert felsorolja, hogy igen, ha halálesetre gondolsz, akár a saját halálodra, vagy valamiféle életbeli dologra, vagy hogy a gonosz angyalok megtámadnak téged, meg a gonosz fejedelemségek, meg hogy félsz a jövőtől, hogy mi fog majd következni. Tehát ezer minden dolgot felsorol itt, ugye, aggodalmakat és sok minden mást, azt mondja, semmi, ezekből semmi nem szakaszthat el. Azt mondja, az Istennek szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez is milyen szép, nem? Nem csak Jézus Krisztusról beszél, nem csak az ő szerelméről beszél, hanem a mennyei atya szerelméről beszél, amelyik Jézus Krisztusban öltött testet. Tehát kettő egységében mutatja meg azt, és természetesen ott van a Szentlélek is, akiről szintén szól ebben a fejezetben Pál apostol. Hárman segítenek már nekem ahhoz, vagy segítenek engem ahhoz, hogy tényleg ezen az úton járjak, és tényleg ezen az úton maradjak. Nem megalkudni tehát, nem azt mondani, hogy ahogy eddig éltem, úgy fogok élni ezután is, mert már megszoktam, hát persze úrvacsora, nem, hanem azt mondani, hogy igen, ez egy fordulópont, letesszük az eddigi életünket, lezárjuk ezt a szakaszt, az Isten segít ebben bennünket, tehát ugye nem én vagyok az, aki ilyen döntéseket hozok pusztán, hanem az Istennel együtt hozom meg ezeket a döntéseket, és innentől kezdve új szakasz kezdődik. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy valóban ez az úrvacsorai Isten tisztelet ilyen értelemben fordulópont legyen. Egyrészt visszaemlékezés, egy hálás visszaemlékezés a keresztségünkre, hálás visszaemlékezés arra, hogy ott mi történt, meg hogy hogyan is jutottunk arra a döntésre, és egyben előretekintés is, hogy igen, hittel bízunk az Isten ígéreteiben, és bízunk abban, hogy ő meg tud bennünket segíteni ezen az úton. Óriási szükségünk van erre, de minden segítséget meg fog ehhez adni. Az Isten adja, hogy így legyen. Amen.
Amen.
Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nekik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdődjön meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint. Szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus tehát, miután vette a kenyeret, hálát adott. Kövessük ebben is példáját. Kérem, hogy akik tehetik, boruljanak le egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük gondviselésedet, és köszönjük, hogy nem egyedül kell megvívnunk az életünk harcait, nem egyedül kell, hogy végigmenjünk életünk útján, hanem te ott vagy velünk, aki a legdrágábbat, az életedet, saját életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy erre emlékezhetünk akkor, amikor magunkhoz vesszük ezt a falatnyi kenyeret. És köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, hogy te segítettél nekünk, ahhoz is, hogy megkeresztelkedjünk, ahhoz is, hogy ide eljuthassunk, hogy úrvacsorát vehessünk. És köszönjük, Istenünk, azt, hogy Te kész vagy segíteni nekünk ezt követően is. Köszönjük mindazt a gondoskodásodat, ami ebből a segítésből árad. Köszönjük azt a hatalmas szeretetet, hogy Te nem önmagadért haltál meg, hanem értünk haltál meg. Köszönjük, hogy ez volt a Te szívedben, gondolataidban, mint ahogy mennyei Atya gondolataiban is. És nagyon-nagyon köszönjük, Urunk, hogy ezt Ti egészen hamar kigondoltátok már a megváltás tervét, és köszönjük, hogy ez a keresztben ért a csúcspontjára. Kérünk, Istenünk, segíts, hogy megérthessük ennek a lényegét, és segíts, hogy bizalommal töltsön el bennünket mindaz, amit itt most tapasztalunk. Köszönjük még egyszer azt a hatalmas szeretetet, ami a keresztből árad. Kérünk, segíts ezzel helyesen élni, jól élni, bölcsen élni. Jézus Krisztus nevében adunk ezért hálát. Amen. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztus miután vette a kenyeret, hálákat adott, megtörte. Ezt teszem én is. Kedves testvérek, Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a kenyeret. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Akik részesednek az úrvacsorából, kérem, hogy maradjanak állva, a többiek szíveskedjenek helyet foglalni.
Már szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy ezt is felállva szíveskedjünk meghallgatni. És vevé Jézus a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát a pohárért is hálát adott. Kövessük példáját, akik tehetik, kérem, hogy boruljanak le egy imádsághoz.
Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a poharat is, amellyel ismételten emlékeztetsz bennünket arra, hogy milyen ára is volt annak, hogy mi most itt lehetünk, úrvacsorát vehetünk. És nagyon-nagyon köszönjük neked Jézus Krisztust, megváltónkat. Köszönjük, hogy ő végig küzdötte azt a borzalmas küzdelmet, ami a keresztig vezetett. Köszönjük, Istenünk, hogy láthatjuk ennek a mozzanatait, részleteit, és köszönjük, hogy minden mozzanat és minden részlet arról tanúskodik, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és mennyire ragaszkodsz hozzánk. Kérünk, segíts, hogy ennek erejével, ennek segítségével lépjünk tovább, és menjünk tovább a mi életutunkon, hiszen óriási szükségünk van arra, hogy te vezess bennünket. Hogy ne csupán most legyél itt velünk, hanem akkor is, amikor majd kilépünk a gyülekezetből, akkor is, amikor elkezdődnek a hétköznapok, amikor döntéseket kell hoznunk bármilyen kérdésben is. Kérünk, hogy legyél velünk. És kérünk, hogy segíts bennünket, hiszen te kész voltál eddig is elsegíteni bennünket. Ezután is kérünk, lépésről lépésre őrizd minket. És segíts, hogy ennek az útmutatása, a keresztnek az ereje, az a szeretet, az a bölcsesség és békesség, ami ebből árad, ez valóban fémjelezhesse a napjainkat és beragyoghassa a mi életünket. Köszönjük még egyszer Jézus Krisztust, megváltunkat. Köszönjük azt, hogy te kész vagy megerősíteni velünk a szövetséget. Jézus Krisztus nevében adunk ezért hálát. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Amen.